Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a Halas Rádió hallgatóit, Palásti Károly vagyok, és mai beszélgető társam Bajzát Mária, mesepedagógus.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit.
Kedves Mária, mesepedagógus, ez miféle foglalkozás? Árulja nekünk.
Ez egy olyan foglalkozás, ami eredetileg nem volt. Most már lehet Sopronban, lehet Egerben mesepedagógusként végezni, de annak idején, amikor én kitaláltam, hogy tulajdonképpen mesepedagógus vagyok, ilyen nem létezett. Ezt pont a mesehősök tanították nekem, akik azt mondják, hogy az a dolgod a világban, hogy őrizd meg az összes értéket, és teremts meg azt, ami még nem volt. Képzelj el olyat, ami eddig nem volt, találj ki olyat, ami nem volt, mert hogy ez viszi előre a világot. És annak a sok-sok éves munkának az eredményeként egyszer csak megszületett a mesepedagógia, amivel gyerekekkel és felnőttekkel dolgozom, és hogyha megszületett a mesepedagógia, akkor ehhez kellett egy mesepedagógus, és így lett a mesepedagógus az elsődleges titulusom.
Én csak magyar történelemszakos tanár vagyok, úgyhogy nem tudom, hogy milyen szakmából nő ki egyáltalán ez, hogy mesepedagógus, mert azért valamilyen alapképzettség valószínűleg megvan. Mik ezek?
Én tanító vagyok, óvónő vagyok, tanár vagyok, neveléstudományi bölcsész vagyok. Nagyon sokféle módon közelítek a gyerekhez és a pedagógiához. Amióta az eszemet tudom, kb. 6 éves korom óta akarok tanító lenni és tanár. Amióta megláttam az első tanítónénimet, első általánosban, és ez azóta sem változott. Megszállottként és óriási küldetéstudattal élem a pedagógusi létet. Milyen hiszek abban, hogy óriási felelősségünk van abban, hogy milyen lesz a világ.
Most honnan jöttél? Tehát hol vagy alkalmazásban, vagy munkahelyed, óvodában, általánoskolában, egyetemen?
Amióta nem dolgozom a közoktatásban, másfél évtizede szabadúszóként definiálom magam. Tanítok az ELTE tanítóképzőn, tanítok óraadóként különböző pedagógus képzőegyetemeken, attól függ, hogy van időm. Van egy saját oktatási cégem, ami kifejezetten pedagógus képzésre fókuszál, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ne szakadjak el a gyerekektől, így aztán amióta világ a világ, és ameddig világ a világ, mindig van egy óvodás csoportom, egy kisiskolás csoportom, egy nagyiskolás csoportom és egy kamasz csoportom, akivel folyamatosan dolgozom, és hát mindeközben járom az országot kelettől nyugatig, az egész Kárpát-medencét, Európát és a tengeren túlt ezekkel a képzésekkel.
Említettél itten konkrét csoportokat, ezek hol vannak, ezek a csoportok, mármint intézmény szerint hol vannak?
Budapesten különböző óvodákban és iskolákban, illetve van egy hely, egy galéria, ahol én ezeket a foglalkozásokat tartom gyerekeknek. Ami még rendszeres és visszatérő helyszín az életemben, az a Magyar Mesemúzeum Budapesten a Tabánban.
Van ilyen, hogy Mesemúzeum, most hallom először.
Bizony, Kányadi Sándor bácsi alapította a Mesemúzeumot most már 10 éve, és az ő álma volt, hogy legyen egy Magyar Mesemúzeum. És amikor Kányadi Sándor megálmodta ezt a mesemúzeumot, akkor a világ összes erője elkezdett neki segíteni. Találkozott Helmik Katival, aki azóta is a mesemúzeum vezetője, és Kányadi Sándorral együtt a megálmodója, és most fog éppen április 2-án, Csukás István születésnapján nyílni a mesemúzeumnak egy kamaszoknak szóló történetalkotó műhelye, Háromcsőrű Kacsa néven. Csukás István nyitotta volna meg ezt a helyszínt, hogyha nem megy el.
Ha én meg szeretném találni ezt a múzeumot, akkor hol fogom megtalálni?
Az első kerületben, a vár alatt, a Döbrentei utca 7-ben lehet megtalálni a Magyar Mesemúzeumot.
És ha beütöm a keresőbe, hogy mesemúzeum, akkor ezt fogja kiadni?
Azonnal sok 10 000 találatot fogsz rá találni. Szenzációs drámapedagógiai programok, mesés programok, és most már történetalkotó programok várják a gyerekeket, osztályokat, családokat.
Úgy, óvodás csoportod az hol van, melyik óvodában?
Óvodás csoportom az egy nagyon vegyes összetételű csoport, és nem egy óvodában van, hanem több óvodából jönnek a gyerekek, de járok rendszeresen például Kőbányára mesélni, járok belvárosi óvodákba mesélni, különböző óvodákba mesélni, de a saját csoportom az gyakorlatilag a város különböző pontjaiból hozzák a szülők a gyerekeket évek óta.
Kedves hallgatóink, zenélünk, hamarosan visszatérünk, Bajzát Máriával beszélgetünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, mai vendégünk Bajzát Mária mesepedagógus, és folytatjuk a beszélgetést. Ott hagytuk abba, hogy óvodás csoportot, csoportjaid vannak. Általános iskolás csoportról mit tudnál mondani?
Az általános iskolás korosztály, főleg az alsó tagozat, az a korosztály, akinek, ha már az óvodásaim voltak, nagyon könnyű mesélni. Ők befogadóak, a mese még teljesen az ő műfajuk, szívesen játszanak, szívesen énekelnek, szívesen mondókáznak, imádnak találós kérdésezni. A legnagyobb örömet és sikerélményt adó csoport ez a korosztály az óvodás mellett. Őket nagyon könnyű megszólítani mesével. A 3-10 éves gyereknek abszolút központi műfaja, a mese maga.
Középiskolások?
A kamaszok mindig nagyon nagy kihívást jelentenek, mindig nagyon izgalmasak, és mivel a kamaszaimmal is sok éve dolgozom, ezért egy nagyon belsőséges és nagyon szabad viszony van közöttünk, merészen kérdeznek, nagyon sok mindent megkérdőjeleznek, bátrak, óriási szabadsággal gondolkodnak. A múltkor volt egy nagyon izgalmas helyzet, népdalok szimbolikája került szóba az egyik szerelmes mese kapcsán, és a lányok csodálatos párhuzamokat hoztak, fantasztikus népdal képeket a bújbúj zöldáktól kezdve a körösfői kertek alatt, az összes szerelmes népdal gyakorlatilag elkezdték sorolni, és gyönyörűen bontották ki ezeket a képeket. És az egyik fiú azt mondta, hogy szerinte ezt a népdal szimbolikát egy kicsit túlspirázzuk, hogy őt idézzem. Ő nem látja ezeket ebben az egészben, ez ennél sokkal egyszerűbb. És ez valamikor tavasszal volt, és a napokban egyszer csak kaptam egy e-mailt tőle, és küldött egy Kőhalmi Zoltán kabaré részletet. Kőhalmi szenzációs stand-upos, itt született nem messze Szentesen, elképesztően jó humora van, és ebben Kőhalmi Kodály Zoltán gyűjtő munkáit parodizálja zseniálisan, és természetesen úgy, ahogy ő mindig is hozzányúl egy-egy fontos kérdés, ez hatalmas felkészültséggel. És ebben pont azt csinálja a Kőhalmi, amit a srác csinált a mesefoglalkozáson, megkérdőjelezte mindazt, ami a népdalokkal kapcsolatos, viszont zseniális humorral. És ami nekem ebből az egészből nagyon-nagyon fontos volt az, hogy egyrészt ő kimárta mondani, hogy mást gondol erről, és ezt hónapokkal később olyan fontosnak tartotta, hogy elküldte nekem e-mailbe egy olyan nyelvi formában, ami a humor oldaláról elképesztő 4 perc az egész, és amitől fantasztikus, hogy ez a kamasz fiú megválasztotta azt a formát, ahogyan ő ugyan nem tudta nekem elmondani a kétségeit és a kérdéseit, de odaadta egy számára fontos közszereplő nyelvén.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy siker, mert ha jól értem, akkor a fiatalember arra jött rá, hogy mindenben igaz volt az a fajta mese és népdal szimbolika.
Arra jött rá, hogy az, amit ő egy mondatban oda vetett, az egy egészen másféle módon is megfogalmazható, meg az volt számomra nagyon fontos, hogy őt ez foglalkoztatja kamaszként, és hónapokkal később neki ez nagyon-nagyon fontos. A kamaszoknál az a tapasztalatom, hogy sokkal nehezebb megtalálni azt a történetet, ami őket foglalkoztatja, ami nekik valóban kinyitja a lélek kapuját. Amikor kamaszoknak meséltem, és nem olyan csoportnak, akivel rendszeresen találkozom, akkor annak mindig óriási tétje van, mert mindig ott van a lehetőség, hogy kiröhög. Attól függően, hogy van szocializálva a kamasz, megvonja a vállát, és azt mondja, hogy ugyan már, hát mit akar itt ez a nő? Amikor gyerekvédelemben élő gyerekeknek meséltem, az egy nagyon kemény terep. A gyerekvédelemben élő kamasz senkitől sem fél, legalábbis kifelé ezt mutatja. Bármit megenged magának. És ott egy mese választásnak mindig az a tétje, hogy kiröhög, nem röhög ki, ott hagy, nem hagyott, fölfordítja a termet, és a többit elfordítja a történettől, vagy nem. És ha jól választom a történetet, akkor megkapom ugyanazt a fókuszált figyelmet tőle, mint az óvodás gyerektől. És ez nagyon érdekes, mert ma délelőtt, ahogy a gimnáziumban voltam, elmeséltem egy történetet a miskolci mesélésről, ahol nem tudtam, hogy kamaszok fognak várni, és általános iskolai mesefoglalkozással, készültem, és amikor a 16 hentes és mészáros és a 16 esztergályos tanuló megtudta, hogy én mesélni fogok, akkor az egyik fiú lazán az utolsó partsorból annyit mondott, hogy ez hülye. És onnan nagyon-nagyon komoly tétje volt annak, hogy akkor is ott én milyen mesét fogok választani. És néztem a 32 fiút, és egyetlen egy út volt, hogy most mi lehet az, ami ezeket a 16-18 éves telefonfülke nagyságú fiúkat érdekli. Mm. És hát mi az, ami 16-18 éves fiút biztos, hogy érdekel? Ez a szerelem. És a szerelemről meséltem. Arról meséltem, hogy hogyan lehet 12 egyforma ronda nők közül kiválasztani az egyetlen egyet, amelyik majd szépé változik. És amikor vége lett a történetnek, ez nagyon izgalmas volt, mert pont az a fiú, aki azt mondta, hogy ez hülye, ő mondta azt a mese végén, hogy na mondjon még egyet.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bajzát Máriával, most zenélünk egyet.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, Bajzát Máriával beszélgetünk, mesapedagógussal, aki a mai napot Kiskunhalason töltötte. Van egy műhelyed, ez mit jelent?
Van egy műhelyem, ahol azokkal a kollégákkal dolgozunk együtt sok-sok éve, akik nagyon fontosnak tartják a mesét. Nagyon fontosnak tartják, hogy a 21. század alfa generációját, Z generációját összekössék ezekkel az ősi történetekkel, és ezért ők nagyon sok mindent tesznek meg, rengeteget mesélnek, rengeteg helyszínen, rengeteg témát vesznek elő, amivel meg tudják szólítani nem csak a gyerekeket, hanem adott helyzetben a családokat, a pedagógusokat, a gyerekvédelemben dolgozókat, hospice házakban dolgozókat. Óriási célkitűzésünk az, hogy minél több gyereket szólítsunk meg, és minél több családot érjünk el, és minél több olyan témát érintsünk mesélések kapcsán, ami adott helyzetben tabu például egy családban. Ilyen téma a halál. Amikor a halálról kezdtünk mesélni néhány évvel ezelőtt, az első ilyen családi mesedél utánon 3 résztvevő jött el, több volt a mesélő, mint a hallgató, mert hogy azt mondták a szülők és a nagyszülők, hogy ilyesmiről nem mesélünk gyerekeknek. És amikor egyre nagyobb propagandát kapott ez a téma, és egyre többet kezdtünk el erről beszélni, nagyon sokféle fórumon, konferenciákon, egyre több ilyen mesélést szerveztünk, akkor elkezdtek nyílni a kapuk. Tavaly, amikor a Mesemúzeumban a halál téma volt, halottak napja minden szentek környékén meghirdetve, nem fértünk el a Mesemúzeumba, annyi család és annyi gyerek és annyi szülő és nagyszülő töltötte meg a Mesemúzeumot, és ami miatt én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom az, hogy az élet értékét gyakorlatilag a halálról való tudás is növeli. Abban a pillanatban, amikor a gyerekben egészen kicsi kortól az ő saját szintjének megfelelően, mindig a saját szintjének megfelelően tudatosítjuk, hogy egyszer meghalunk, az élet véges, akkor az életnek nagyobb értéke lesz, és ez különösen kamaszkorban nagyon-nagyon-nagyon fontos. Amikor nagyon sok gyerek fordul adott helyzetbe függőségek felé, amikor a test, ami a lélek temploma, egyre kevesebb megbecsülést kap, mert hogy nagyon sokszor a kamasz önmagát se szereti. Az, hogy ez ne így legyen, és hogy a gyerek pontosan tudja azt, hogy az élet érték, nem tudjuk, hogy lesz-e még lehetőségünk rá. Ez tényleg egy hittől és beállítodástól függő nézet, ami biztos, hogy most itt lehetünk ezen a világon, és ezt meg kell becsülni. Testben, lélekben, szellemben egyaránt, de ehhez kell a halálról való tudás.
Nem lehet könnyű téma. Miket szoktak kérdezni a gyerekek egy-egy ilyen mesefoglalkozáson, amikor a halál a fő téma? Mert a szerelemről, társválasztásról úgy el tudom képzelni, hogy könnyű, meg lehet beszélgetni. Mit kérdeznek?
Ez nagyon-nagyon érdekes, mert a mesefoglalkozások úgy zajlanak, hogy mondokázunk, énekelünk, játszunk és mesélünk. És a gyerek számára gyakorlatilag a mese rengetegféle választ ad. Hogyha egy egészen kicsi gyereknek tartok mesefoglalkozást például a halálról, akkor nagyon sokáig, 6-7 éves korig nem is használom a halál szót, mert hogy a mese olyan finoman, szinte sejembe csomagolja ezt a tényt, csak a szimbólumok nyelvén mondja el a gyereknek azt, ami történik. Hogyha csak egy egyszerű mondókát mondhatok, akkor azt, hogy mi történik gyakorlatilag a születésünktől a halálunkig, azt a hagyomány úgy meséli el, hogy egyszer volt egy tulipán, tulipánból paprika, paprikából jancsika, jancsikából kiskirály, kiskirályból tulipán. Ez ugyanaz, mint a porból lettem, porrá leszek. Csak egy mágikus, ősi, szimbolikus mondóka nyelven. És a kicsinek ennyit mesélek. Mesélek a nyulacska harangocskájáról, ahol a nyulacska elmegy a kaszásig. Ki sem mondom a halálszót. A mesegyűjteményeimben 0-tól 6 éves korig azt hiszem, hogy talán egyszer szerepel a halál, miközben minden egyes mesegyűjteményben van élethalálról szóló fejezet. Valamikor 6-7 éves korban kezdem el konkrétan nevén nevezni a halált, amikor hagyomány szerint a gyerek leszáll Isten tenyéről, és ezt már megtehetem. De még ott is csak nagyon-nagyon finoman. A kiskamaszoknál kezdek el először olyan meséket mondani, ahol már nagyon-nagyon konkrétan kimondom, az élet véges, becsüld meg, vigyázz rá, mert egyszer és megismételhetetlen hatalmas, gyönyörű, izgalmas kaland. De rajtad múlik, hogy ez milyen minőségű lesz.
Hány éves korában veszíti el a gyerek ezt az ősbiztonságot, hogy ő is meg fog halni egyszer? Mikor válik ez nyilvánvalóvá, vagy milyen hatásokra válik nyilvánvalóvá?
A Szegedi Egyetemen született erről egy doktori disszertáció tavaly, és a kolléga a kutatásaiban azt bizonyította be, hogy már 3 éves korban tudja a gyerek. 3 éves korban már pontosan tudja a gyerek, nem biztos, hogy tudja verbalizálni, nem biztos, hogy meg tudja fogalmazni, de a kérdései, a rajzai egyértelműen arra irányulnak, hogy a gyereknek bizonyossága van arról, hogy meghalunk. És abban a pillanatban, amikor ezt titokban tartjuk, elhomályosítjuk, elkenjük, elmaszatoljuk, gyakorlatilag egy félelmet, egy szorongást ébresztünk a gyerekben. A maga szintjén, a saját nyelvén erről bizony-bizony beszélni kell. És még nagyon sok olyan téma van, amit a családban tabuként kezelünk, és ezzel a bizonyos mesepedagógia műhellyel, ahol tényleg nagyon sok kollégám, egyetemi tanárok, mesélők, óvodapedagógusok, tanítók, szociális munkások, pszichológusok dolgoznak együtt ugyanazért a célért, hogy meséken, történeteken keresztül adjuk át azt a tudást az életről, ami emberré teszi az embert.
Zene következik, azután visszatérünk a mesepedagógiához.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést egy mesepedagógussal, Bajzát Mária a vendégünk. Mióta van mese, tudjuk-e?
Amióta ember az ember, a kulturális antropológia történetmesélő állatként definiál bennünket. Azt mondják, hogy amióta ember az ember, azóta történetekben definiálja önmagát. Az identitását történetekben határozza meg. Azt gondolom, hogyha valamit el akarunk mondani magunkról, akkor azonnal egy történetet kezdünk elmesélni. Lehet, hogy ez a történet 3-4 mondatból áll, de egy történetben mondjuk el, hogy mi történt velünk. Óriási bennünk a történetészség. A felnőttben, a gyerekben, az idősben mindannyian szomjazzuk a történeteket, ettől tud egyébként elképesztő erővel virágozni az olyan típusú közösségi média, mint a Facebook, aminek az az első mondata gyakorlatilag, ahogy megnyitja az ember a saját profilját, hogy meséld el a történeted, mondd a történeted, és én kíváncsi vagyok az egyik történetére, a másik történetére, a harmadik történetére, ami nagyon nehézé teszi a 21. századot, hogy elfelejtettük egymást megkérdezni erről. Követjük a másikat Instagramon, követjük Facebookon, és bármennyire nehéz ezzel szembenézni, ez adott helyzetben nem csak a kamaszok problémája, hanem a felnőtt társadalom problémája is. Nekünk talán felnőtteknek annyiból könnyebb, hogy már kialakult a személyiségünk. A gyerek még most alakítja a személyiségét, és ez a virtuális világban sokkal-sokkal nehezebb. Ami a mese és a virtuális világ szempontjából mindenképpen elmondandó, az az, hogy az, aki nagyon sok külső képet néz, az sokkal kevesebb belső képet lát egy idő után. Egyszerűen a képalkotó képesség, vagy más néven képzelet sérül. Hiszen folyamatosan kapom a készen kapott külső képeket, elustul a képzeletem, és ez a velünk született tulajdonság, hogy történetekben definiáljam magam, és meséljem el a történetemet, az offline valóságban egyre kevésbé van jelen. Amikor a gyerek hazamegy az óvodából, és a szülő megkérdezi, hogy mi történt az óvodában, akkor egy olyan kérdést tesz föl, amire épp ezt a gyerek csak annyit tud mondani, hogy semmi. A 3-6 éves gyereknek ez a kérdés nem adekvát. Ahhoz, hogy a gyerek elkezdjen történeteket mesélni, és a mese tovább éljen, ahhoz történetmesélési mintára van szüksége. És a történetmesélési minták leginkább asztal körül, családi együttléteken örökíthetők. A legelső történet, amit jó esetben megkap a gyerek, az a saját családjának a története. Azonban az a tapasztalatom, hogy például a hallgatóim az egyetemen már nem feltétlenül tudják megmondani nem csak a dédszülőjüknek a nevét, hanem a nagyszülőnek sem a nevét. Nem a név miatt fontos ez, hanem azért fontos, mert nincs története a családjáról. Akinek nincs története a családjáról, annak sokkal kevesebb a gyökere. Akinek kevesebb a gyökere, az nem tud stabilan állni ezen a földön. Aki nem tud stabilan állni a földön, az nehezebben éli el az eget, mert elfújja a szél. A családi történeteknek gyökereket adnak, és a családi történetek adnak először mintákat arra a gyereknek, hogy hogyan kell elmondani egy történetet. Amikor a gyerek már végig tudja hallgatni, hogy és akkor a nagypapa azt mondta, hogy, és a nagymama meg így csinálta, és a dédnagymama pedig, és tele van családi történetekkel, amit végig tudott követni szóban, képek nélkül, osztatlan fókuszált figyelemmel, akkor már befogadó a mesére is. A mese ad neki egy újabb történetmesélési mintát, és miután megkapta ezt a sok-sok korának megfelelő szóban hallott történetet, a mesét, a kortárs irodalmat, a klasszikus irodalmat, a lírát, a családi történeteket és az én meséket, amik ott kezdődnek, hogy amikor te megszülettél, akkor gyönyörű voltál, pont téged vártunk, és azt a nevet adtuk neked, és így tovább, vagy anya és apa, amikor megismerkedtek, már arról álmodoztak, hogy majd te egyszer megszület, tehát odaadjuk ezt a sok-sok történeti szálat, akkor ezekkel a történetekkel mintákat adunk arra, hogy arra a kérdésre, hogy mi történt az óvodában, a gyerek szép, kerek, összefüggő mondatokban válaszolni tudjon. Nem várhatjuk el egy gyerektől, aki azt látja, hogy a szüleim folyamatosan a telefonjukon függenek, azt, hogy ő egyszer csak magától elkezdjen mondani egy történetet. Ma a szavaló versenyen egyetlen egy negatív élményem volt. És a negatív élményem az volt, hogy a szülők többsége, ahelyett, hogy szemkontaktust tartott volna a versmondó gyerekével, volt, aki két telefonnal rögzítette egyszerre a gyerekének a versmondását. Akkor és ott, abban a pillanatban a gyereknek arra lett volna szüksége, hogy az itt jelenlévő szülő, nagyszülő, anya vagy apa belenézzen a szemébe, és azt erősítse, hogy nekem most itt te vagy a legjobb. Az összes nonverbális kóddal, ami csak létezik.
Ez egy másik világ most már, mint amiben mi felnőttünk. Ha most nyilván ezt a műsort sok szülő hallgatja, mit kérdezzen meg a szülő, mikor hazamegy a gyerek az óvodából vagy az iskolából? Mi a jó kérdés a gyerekhez?
A jó kérdés az az, hogy a gyerek korának megfelelően kérdezzen nagyon konkrét dolgokat. Mi volt a reggeli? Egyáltalán nem biztos, hogy meg fogja tudni mondani, mert az olyan régen volt a gyerek időszámításában, majdnem biztos, hogy emlékszik rá, az se biztos, hogy meg fogja tudni, mi volt az ebéd, de valószínűleg arra, hogy mi volt az uzsonna, már emlékezni fog, mert az a legutolsó dolog, ami történt vele. Voltatok-e kinn az udvaron? A mit csináltatok kérdés a gyerek számára nem. Neki nagyon hosszú idő az az egy nap. Játszottál-e valakivel? Kivel játszottál? Volt-e valami nagyon nagy örömöd ebben a napban? Ért valami nagyon nagy bánat? Sírtál ma? Nevettél ma? Mostál fogad? Amikor kint voltatok az udvaron, sütött a nap? Láttál Katica bogarat? Rengeteg konkrét kérdést föl kell tenni ahhoz, hogy egyszer csak a gyerek majd egy saját történettel álljon elő.
Zene következik, azután folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Bajzát Mária mesepedagógussal. A mese sokat segít nekünk az önismeretben. Hogyan teszi ezt a mese?
Vannak olyan pszichológiai irányzatok, amelyek azt mondják, hogy mindenki, mi vagyunk a mesében, mi vagyunk az útnak induló hős, a királykisasszony, a tündér, de mi vagyunk a boszorkány, a sárkány, az összes szereplő, az összes létező helyszín bennünk van, és amikor az ember a meseolvasó, a mesehallgató ráismer egy-egy hősben saját magára, akkor az egészen elementáris erejű. Az nagyon-nagyon jó érzés, amikor az ember a király kisasszonyban ismer magára, vagy a királyfiban, aki elindul a világon a legszebb szépért, és elmegy a világon a legszebb szépért, a Világszép Náczá kisasszony című mesébe például, a Fekete-tenger legsötétebb szigetéig, ahol olyan sötét van, hogy fel lehet akasztani a kardot. Ezek nagyon pozitív élmények, és elementális erővel hatnak. De nem vagyunk mindig hősök, és nem vagyunk mindig pozitív tulajdonságokkal bíró világszép királykisasszonyok, hanem bizony van olyan arcunk, ami a mese sárkányával azonosítható, és van olyan arcunk, ami a boszorkánnyal azonosítható. És előfordul egy-egy élet során, hogy az életünkben álhősökké válunk, hogy letérünk a hős útjáról. És amitől a mese csodálatos, és ez igazából csak a varázsmesére igaz, a 9 mesetípusból 2399 fajta mese van, és 9 nagy mesetípus a népmesében. A varázsmese, a tündérmese az egyetlen egy, ami mindig azt a lehetőséget kínálja a mese hallgatójának, hogy addig nem lesz vége, ameddig jóra nem fordul. Az összes mese, az összes többi mese, az állatmese, a novellamese, a hazugságmese, a legendamese és az összes többi mindig meghagyja azt a lehetőséget, hogy vagy jó lesz a vége, vagy nem jó a vége. A tündérmese vagy varázsmese más néven odaadja azt a lehetőséget, hogy ember, nézd meg ezt az utat, hogyha elindulsz és kővé válsz, mert rosszul választottál, vagy rosszul válaszoltál, akkor kapsz egy következő lehetőséget a következő királyfi képében, és kapsz egy harmadikat a legkisebb királyfi képében, és útnak indulhatsz még egyszer, ugyanúgy, mint ahogy a valóságban is. Vannak mesekutatói irányzatok, amelyek azt, hogy a mese a valóságtól elválasztott forma tagadják. Azt mondják, hogy a mese valóságot írja le, és a valóság teljes része. Úgy gondolom, hogy a gyerek úgy ismer magára egy mesében, hogy azt nem feltétlenül, sőt, egészen biztosan szinte nem tudja megfogalmazni szavakkal, viszont olyan érzelmi kódokat nyit ki benne a történet, ami óriási változást tud előidézni. Van egy nagyon régi történetem, és éppen a napokban jutott eszembe nagyon hosszú évek után először, amikor tanítani kezdtem, akkor jó régen, 30 évvel ezelőtt, akkor volt egy kisfiú az osztályomban, aki folyamatosan óriási hangerővel, hatalmas dominanciával, testi fölénnyel vezette a többieket, nagyon arrogáns volt, henceget, agresszív is volt, és a többiek pedig óriási, egyáltalán nem nemes alázattal mindennek alávetették magukat, amit ő kívánt. Volt egy udvartartása, aki körülvette őt, és gyakorlatilag minden kérését teljesítette. És egyrészt mélyen együtt éreztem ezzel a nagyon hangos, nagyon arrogáns kisfiúval, mert úgy éreztem, hogy számára ez egyfajta védekezés, és nagyon sajnáltam a többieket, akik pedig szolgalelkűen mindent végrehajtottak, amit ő parancsolt gyakorlatilag. A semlegesek féltek tőle, és nagy ívbe elkerülték, nekik azért nem okozott problémát. És kerestem azt a történetet, ami gyakorlatilag ugyanezt a mintát adja. És nagyon sokáig kerestem, amikor egyszer csak heuréka élménnyel eszembe jutott a Kacor király, amit mindenki ismer. Ez a fiú egy klasszikus Kacor király volt, aki után ment a róka, a nyúl, a medve, és így tovább, és így tovább, és szolgálták az ő kényét és kedvét. És arra gondoltam, hogy elmesélem ezt a történetet a gyerekeknek, és hát, ha fölismerik ebben a helyzetben azt, ami velük igazából történik. Elmeséltem a mesét, a világon semmi nem történt, semmilyen változás nem következett be. Próbáltam a mesével, drámapedagógiai módszerekkel, ezerféle módon dolgozni, mégsem történt semmilyen változás, nem érzékeltem, hogy valami pozitív fejlődés bekövetkezett volna a közösségben, és egy alkalommal, amikor kerestem a mesének több változatát, mert hogy minden mesének van ezerféle változata, akkor megtaláltam egy olyan szöveget, amiben nem az a vége, mint az ismert mese befejezés, hogy az állatok vacsorát főznek a királynak, és amikor a király megjelenik, akkor még annyira megijednek ráadásul tőle, hogy szétszélednek, és egyedül ő maradott az üsttel, hanem egy olyan változatot találtam meg, aminek az a vége, hogy egyszer csak, miközben az állatok főznek a királynak borzasztóan lelkesen, és a király nagy peckesen érkezik az erdei vacsorára, megjelenik a kutya. És megáll a kutya a dombon, és kérdezi, hogy ti kinek főztök ilyen lelkesen? És mondják, hogy Kacor királynak. Hát kicsoda ez a Kacor király? Mondják, hogy ott jön. Nézi a kutya, és csak annyit mond, hogy micsoda, ez király. Hát nem király ez, hanem a gazdaszonyom macskája, akit éppen tegnap előtt űzött el, mert lopott, és megette a tejföld. És akkor abba bíztam, hogyha elmesélem ezt a leleplező változatot, na akkor majd valami történik az osztályban, hiszen majd a gyerekek rá fognak ismerni erre a helyzetre, és valami változik. Elmeséltem ezt a változatot, megint csak nem változott semmi, és teltek a hetek és a hónapok, és a helyzet egyre rosszabb lett. Egyszer egy ebéd alkalmával eltűnt egy ebédjegy. És úgy lehetett ebédelni akkor abban az iskolában, hogy minden gyerek vitte a maga ebédjegyét. És a kisfiúnak, akinek eltűnt az ebédjegye, ez azzal járt, hogy nem fog kapni ebédet. Zokogott. Rettentő keservesen sírt. És ahogy a kisfiú zokogott, egy másik kisfiú ott állt mellette, rám nézett, és annyit mondott, hogy én tudom, ki volt. És ránéztem, és kérdeztem, hogy akkor megmondod nekem, hogy ki volt? Azt felelte, hogy Kacor király. és az egész osztály ránézett arra a fiúra, aki Kacor királyként működött. És ott történt meg a változás, amikor kimondódott egy ilyen kiélezett helyzetben, hogy gyakorlatilag minden gyerek tudta, hogy kicsoda a Kacor király, minden gyerek tudta, hogy mi történik, csak kellett egy helyzet, amikor ez kimondódott, és akkor onnantól kezdve lassan-lassan-lassan változott valami. És valahogy így működik a mese. Nem biztos, hogy akkor és rögtön, és láthatóan, és látványosan történik valami, de ha megtaláljuk a helyzetek, a szituációk, a jellemek mesei tükörképét, ugyanazt a mintázatot, amit a valóságban látunk egy gyerekközösségben, vagy egy gyerek jellemében, és azt a történetet oda kínáljuk nekik, akkor azért előbb-utóbb fordulni szokott a viselkedés, fordulni szokott az együttműködési készség, és nagyon-nagyon sokat tud segíteni a gyerekeknek egy-egy történet.
Magyarul jobb emberek leszünk a mese által. Zene következik, azután visszatérünk a mesepedagógiához.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Bajzát Mária mesepedagógussal.
A mese a jobbikénünkkel kapcsol össze. A mese azt mutatja meg, akik lehetnénk, hogyha elmennénk indulni a hős útján, hogyha előhívnánk magunkból azt a királyfit, akinek amikor azt mondják, hogy ó, jó lesz ez neked, hát nincsen ennél szebb, mint ami most van, és ő kihúzza magát, és azt mondja, hogy már pedig én nem hiszem, hogy szebb ne volna ezen a világon, és a kérdés az a tét, hogyha 0-10 éves kor között mesélünk, ameddig a mese központi szerepet tud játszani egy gyerek életében, akkor gyakorlatilag azt az érzelmi kódot adjuk oda, amitől majd kamaszként fölhúzza a hétmérföldes csizmát, amiért elindul az óperenciás tengeren túlra a legszebb szépét. Ha ezt kicsi korban nem adjuk oda, később már nagyon-nagyon-nagyon nehéz, azt gondolom.
Előadásodban arról beszéltél, hogy a tanulásban nagyon sokat segít az, hogyha mesét hallgatunk, tehát a gyerek a szüleitől hallott mese által tulajdonképpen tanulni tanul meg.
A gyerek, amikor mesét hallgat, akkor megtanulja megérteni a hallott szöveget. Vetíti hozzá a belső mozit, elképzeli, ezáltal a képzelete működni kezd, képes lesz, képezhetővé válik, és ha képezhető, akkor előbb-utóbb talán képzett is lesz. Rengeteg mese van, ahogy mondtam, 2399 fajta van. Minden korosztálynál meg tudjuk találni azt a tananyagot, azt a megtanítandó, átadandó tudást, amit mi át akarunk adni. Vannak mesék számokról. A kicsi gyerekeknek számokról mesélni azt jelenti, hogy kialakítunk egy számfogalmat, és kialakítunk a számokról egy képet, hozzá számos mondókákat mondunk. A gyerek rengetegszer hallja az adott szót, az adott kifejezést, tudja vizualizálni a számokat. Testtudat, testkép, testfogalom, testséma mind olyan tudás, ami nélkülözhetetlen a tanuláshoz. A bal, a jobb, a fönn, a len, a hüvelykúj, a testrészek megnevezése, mind-mind nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki olvasni, írni megtanuljon. Ennek a megalapozása kisgyerekkorban mesékkel, mondókákkal történik. Ahhoz, hogy egy gyerek szókincse gazdagodjon, és a szó, amit hall, aktív szókincsé váljon, 50-szer kell hallania a szót, hogy ez egyáltalán megjelenjen az ő passzív szókincsébe. 50-szer kell kimondania ahhoz, hogy aktív szókincsé váljon. Na most ahhoz, hogy valakinek igazán gazdag szókincse legyen, ahhoz rengetegszer kell hallania a szavakat, a mese erre alkalmat ad. A szókincs gyarapításra. Megmutatja a világot, megmutatja különböző népek meséin keresztül a világ színességét, a kultúrák különbözőségét, eredet meséket tudunk mesélni, miért van felhő az égen, miért piros a vörösbegy melle, legendákat tudunk mesélni vallásról, teremtésről, különböző tanítókról, Jézusról, Szent Péterről. A világ mesekincse annyira gazdag, hogy nem tudok olyan témát mondani, és nem tud olyan témát fölvetni egy gyerek, amire vagy azonnal, vagy kisebb kutatás után ne találnék egy mesei választ. Aki történeteken keresztül kap mesei választ, az egyszer csak, mikor oda kerül, hogy földrajzot, történelmet, magyart kell tanulnia, az megtanul egy tanulási technikát, ki tudja szűrni a hallott szövegből a lényeget, és hát ami nem utolsó, ma a gyerekek 6 évesen kell, hogy iskolába menjenek. A 6 éves gyerek egyik legfontosabb iskola érettségi kritériuma az például, hogy tud-e egy hallott szöveget hosszú távon osztatlan fókuszált figyelemmel követni. Elsőben is 5x45 percet kell végigfigyelni. Az a gyerek, amelyik nem tud végigkövetni egy 5 perces mesét, az nem fogja tudni követni az 5x45 percet tanítási órákon sem. A mese az érzékszerveket megnyitja, a képzeletet fejleszti, a szókincset, a szövegértést, az olvasási készségeket. Ezen kívül nagyon sok intelligencia területre hat, nem csak a logikai, nem csak az anyanyelvi, nem csak a matematikai intelligenciát fejleszti, hanem az összes többi Gardneri intelligencia területet. Fejleszti a naturális intelligenciát, ami a természettel való együttélésre utal. Rengeteg olyan gyerek van, aki hamarabb érti az állatok nyelvét, mint ahogy az emberek nyelvén meg tud szólalni. Hamarabb ért szót a fákkal és a virágokkal, mint ahogy az emberekkel, és ez a naturális intelligenciával kapcsolja össze, vagy nagyon sok olyan gyerek van, akinek a testi kinesztéziás intelligenciája sokkal fejlettebb, mint az anyanyelvi intelligenciája. A mese ezekre is válaszokat ad, és ezt is segíti, hiszen egy olyan világba kell neki tájékozódnia, ami láthatatlan. Hosszan sorolhatnám, hogy hány területet lehet fejleszteni a mesével a tanulási képességek terén. Az operenciás tenger sincs annyira végtelen, mint a mesébe rejlő lehetőségek.
Kedves Bajzát Mária, köszönjük szépen, hogy Kiskunhalason járt. Remélem, nem ez volt az utolsó alkalom. Köszönjük a figyelmet.